Dicsérjétek az Urat, énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 280. dicséretünk első versét énekeljük fennállva, ismét egyik esztendeje. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt Jézus a tanítványokhoz. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 329.2-t énekeljük. Hallgassuk meg Isten igéjét, Sámuel első könyve 3. részében a következőképpen. Az ifjú Sámuel pedig az Úr szolgája volt Éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkaság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomás. Egy napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt, szeme már homályosodni kezdett, alig látott. Az Isten mécsese még nem aludt el, és Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten ládája volt. Az Úr szólította Sámuelt, és ő így felelt, itt vagyok. Majd odafutott Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így válaszolt, nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elment tehát, és lefeküdt, de újra szólította az Úr Sámuelt. Sámuel pedig fölkelt, odament Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így felelt, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le. Sámuel még nem ismerte az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki igéjét neki. Az Úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt, ő pedig fölkelt, megint odament Élihez, és azt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az Úr szólítja az ifjút, ezért ezt mondta Éli Sámuelnek, menj, feküdj le. És ha újból szólít, ezt mond, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülő, keresztülő, kedves gyülekezet! Tegnap kedves barátaim Németországból felhívtak, és kedvesen két szólamba beleénekeltek a telefonba egy kis karácsonyi éneket, és aztán el is kezdtünk beszélgetni az ünnepekről, és megkérdezte a hölgy, hogy aki maga is vallástanár kint Dél-Németországban, hogy vajon nem gondolom-e, hogy ez idei évben, mintha más lett volna a karácsony, mert úgy érezte, legalábbis ő ott a környéken, Németországban, hogy valami megváltozott, hogy valóban kezdik az emberek karácsonyt ünnepelni, a testetöltést, és egyfajta lelki-szellemi érdeklődési jeleit látja. Hát így van-e ez nálunk? Hát én automatikusan rávágtam, hogy nem. És aztán elkezdtem tovább gondolkodni, mert pontosan ezt az igét olvastam, és ezen a mondaton elmélkedtem, hogy abban az időben ritkán volt az Úrnak kijelentése, hogy hát én szépen el fogom mondani, hogy milyen szomorú a világ, nincs kijelentés, hát pont úgy van, mint Sámuel idejében, hogy megszólal a telefon, fölteszik ezt a kérdést, és akkor szükségképpen más irányba kezdtem gondolkodni, egyfajta a riadó hangja volt ez a telefon, hogy vegyem észre a történetben a reménység vonalát, az Isten cselekvésének a vonalát. Tehát ezt az olcsó
utat ezt ne válasszam, hogy hát akkor is, meg most is, aztán majd csak lesz valami. A gyerek Sámuel valóban egy ilyen korban született, és valóban ez a kisgyermek sem született jobb korban, de Sámuel születését, gyermekkorát megerőzte, végigkísérte az édesanyja imádsága, könyörgése és hálaadása a meghallgatott imádságért, körülvette egy gyülekezet, és gyakorlatilag a szentélybe lakott, tehát otthonos volt az Úr házában. Hát mit kaphat ennél többet egy gyermek, legyen a Sámuel, vagy éppenséggel legyen ez a kisgyermek itt most előttünk. Ugye ez volt az emberi oldala a Sámuel életének, születésének és növekedésének, és Isten pedig kiválasztotta, elhívta magához, vagy magának Sámuelt. Tehát mindazok ellenére, amit nagyon súlyos mondatként mondja, hogy annak ebben az időben ritkán volt az Úrnak kijelentése, Sámuelt nem a korszellem nevelte, nem egy ilyen nagyon szekularizált világ, mint amiben valóban élünk, még csak nem is az Éli főpap hírhett és cinikus gyermekei, akiről tudjuk, hogy mai szóval mindent lenyúltak, ami csak a kezük ügyébe került, hanem megkapta mindazt, amit egy hívő család gyermeke megkaphat, körülvette az imádság légköre, sőt, a szülők öröme, hálája és egymás megbecsülésének a légköre, mert ez is fontos, ugye szép az a történet az elején, amikor megvigasztalja a feleségét a Sámuel édesapja, és az öreg Éli a maga módján, de mindent megtanított Sámuelnek, amit csak tudott. És valóban a többi az már az Úr és Sámuel személyes kapcsolatán múlik, hogy egyszer elhangzik ez a hívás, amelyik néven szólít Sámuel, és a válasz, amelyet mint formulát tanít meg ugye az öreg Éli, és akkor ez megelevenedik egyszer csak, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És akkor élettel, tartalommal, személyes hitvallással fog megtelni. Ez a pillanat az, amikor Annának is, Élinek is, családnak is tulajdonképpen mondjuk így, hogy céljához ér mindaz, amit adtak, próbáltak átadni, hogy fölnevelni azt a gyermeket az Úrnak, és ez meg fog történni majd a történet szerint. Most már összegezzünk tehát, sok minden aggaszt bennünket ebben a mai világban, ha arra nézünk, hogy milyen világ veszi körül a gyermekeinket, de ugyanakkor tanítson bennünket ez a történet arra, hogy az Istennek felajánlott gyermek az az Istené, és ezt senki meg nem másíthatja. Amikor megkereszteljük ezt a kisgyermeket, akkor erről teszünk bizonyságot, és hisszük azt, hogy az Isten lelke is ráteszi az ő pecsétjét ennek a kicsi gyermeknek az életére. Hisszük azt, hogy nem hiába való, sőt, nélkülözhetetlen számára szülőknek, a családnak az imádsága, hogy ilyen légkörben növekedjen, hogy otthonossá váljon az Isten házában, és azt gondolom, hogy ezek eltörölhetetlen, elvehetetlen dolgok, és örömteli reménységünk van arra, hogy majd az ő száján is egyszer valamilyen módon meg fog szólalni ez a hitvallás, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, és én hiszem azt, hogy most, amikor helyette mondjuk ki tiszta szívből szülők, keresztszülők, mert hiszen ő még nem tudja, akkor egy felülről való lelki-szellemi áramlatba kapcsoljuk közösségbe, keresztség sákramentuma által, és Isten meg fogja áldani a mi fogadalomtételünket. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg szülők, keresztszülők fogadalomtételét, kérem, hogy álljunk fel, benneteket arra kérlek, hogy gyertek ki az úrasztala elé. És megkérdezem tehát először is azt, hogy akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd egykor ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmáció alkalmával. Feleljétek, ígérjük.
Ígérjük.
Hallotta Isten, hallotta ember a ti szent fogadalom tételeteket. Most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket hálaadó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked ezért a pillanatért itt most, hálát adunk a te ajándékaidért, azért, hogy te ígéretedet beteljesíted ezen a kicsi gyermeken is. Megköszönjük néked azt, hogy egészséges. Megköszönjük azt, hogy növekedik és bontakozik lelkileg, szellemileg, testileg egyaránt. Köszönjük, hogy szeretettel veszik körül, és minden gondoskodást megkap. És köszönjük, hogy azokat a lehetőségeket is biztosítottad, amelyik az ő számára azt a lelki-szellemi fejlődést is megadja, amiben megismerhet téged, amelyikben követheti a Krisztust, veheti a te lelked ajándékait. Tudjuk, édesatyánk, azt, hogy bizony nagyon-nagyon sok gyermek nő fel úgy ebben a világban, hogy semmit nem tud ezekről a dolgokról. Így kérünk téged, hogy az ő számára ez legyen élet, legyen világosság, egyszer a maga személyes döntését is meghozhassa. Légy itt most velük a családdal, itt akik itt vannak, és akik távol vannak, akik csak ritkábban láthatják, együtt legyen a te áldásod mindnyájukon, és a gyülekezeten, amely befogadja őt. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Hunor Domokos, én tégedet keresztellek az Atyának, Fiúnak, hoppá, és a Szentléleknek nevében. Amen. Mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszentegyházunknak élő hitű tagja, és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Pedig a gyülekezet felé fordulunk. 134. Zsoltár, 3. versét énekeljük. Szépen foglaljuk el a helyünket. Keresünk ki a
280. már énekelt dicséretünknek második versét, és onnantól kezdve énekeljük 280-as énekünket, mindjárt megmondom a sorát, de igen, boldog, aki csendes lélekkel.
Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ugyan, mint az szól hozzánk a mai igéből, a Lukács evangéliuma második fejezetének 41. versétől folytatólagosan a fejezet végéig, ezt a hosszabb szakaszt leülve hallgassuk meg.
A 12 éves Jézus a templomban. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársak körében van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleleteim. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt. Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.
Az Úristen áldja meg az ő igéjének olvasását, hallgatását és szívünk befogadását. Hagyjuk meg fejünket és lelkünket, és imádkozzunk. Teremtő, időt meghatározó és örökkévaló Istenünk, ennek az évnek az utolsó vasárnapján is legyen a hálaadási a szó. A hálaadási mindazért, amit ebben az évben is tőled tapasztalhattunk, hogy a napokat te számláltad, és ezekben a napokban a te lábnyomaidat ismerhetjük fel. Köszönjük, hogy gondot viseltél testünkről, és elkészítetted minden napra a lélek számára is szükséges táplálékot. Bocsáss meg ugyanakkor, hogy csak az előbbi után kaptunk, az utóbbi ugyanakkor sokszor lényegtelenné vált számunkra. Bocsáss meg, Urunk, hogy a jeles napokat elégtelen idők előzték meg, a felettébb való kegyelmet alávaló dolgaink csúfították, vagy csorbították. Mégis hálát adunk neked azért, hogy minden jót érdemünk nélkül adtál nekünk. Köszönjük, hogy a te egyszülött fiadra, Jézusra néztél, és rajtunk könyörültél. Kérünk, hogy most szólj hozzánk. Könyörülj rajtunk, hogy ne hiába hallgassuk igédet. Adj nekünk halló szívet. Készítsd el az alkalmat, az alkalmas időt. Értesd meg, hogy mi a te terved velünk. Engedd, hogy általad és benned értessük meg az időnket, melyet te szabtál ki számunkra. Te adj értelmet napjainknak, és te adj értelmet ennek a mostani órának is. Hadd legyen így áldásul nekünk, és rajtunk keresztül másoknak is. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek. Azt kell mondjam, hogy ez fantasztikus, hogy egy ilyen sűrű ünnepmenetben, 3 egymás követő vasárnapon még mindig gyermekek kitartó szeretettel jönnek. Próbáljuk meg megfogni egymás kezét. Nem jössz? Ó, pedig éppen neked akartam valamit mondani. Úgy vagyok én, mint Luisa a kabaréból, hogy olvasom az újságot, és azt olvasom benne, hogy csak ezután fog tetőzni az influenza, az új típusú influenza. Hallottatok már előre? Erről a dologról, az influenzáról, ami veszélyt jelent. Talán csak nem oltottak be benneteket is. Igen? Volt, aki beoltottak. Fájt? Senkinek nem fájt. Semmi, nagyon jó. Ez az új és modern orvostudomány. Kire a legveszélyesebb ez az új típusú influenza, tudjátok-e? Hm? leginkább azokra, akik egyébként is gyengélkednek, akik valamifajta betegséggel küzdködnek, sőt, akiknek lelki gyengeségeik vannak, ő rájuk hat leginkább. A többiekre nem igazán, hál' Istennek. Éppen ezért, hogy elkerüljük a fertőzést, ezért még elkerüljük egymást is, nagyon sokszor erre utasítanak bennünket az orvosaink, és így tovább. Tehát veszélyt jelent ez a fertőzés, amit átadhatunk egymásnak. Hát ez egy ilyen furcsa dolog, most ettől szokás félni. És amikor most karácsony jött, akkor arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha valami más is terjedne közöttünk. És ez pedig az az örömhír, amit kaptunk. És az a szeretet, amelyet a karácsony következtében megtapasztalhatunk. Milyen jó lenne, hogy ebben a világban ez terjedne leginkább. A szeretet evangéliuma, hiszen az is közöttünk van, nem csak egy kórokozó, hanem egy boldogságokozó is. Ez az evangélium, hiszen az örömhír. És erre is lehet kapni egyfajta oltást. Az oltóközpontot úgy hívják, hogy templom. Itt vagyunk együtt, itt jó együtt lenni. Ez nem veszélyes, ez nyugodtan terjedhet közöttünk, sőt, nagyon fontos, hogy terjedjen is. Ez nem, hogy nem veszélyes, nem halált jelent, hanem életet, mégpedig örökkévaló életet, ez a szeretet, ami számunkra Jézus Krisztusban jelent meg számunkra. A szeretet a lélek gyümölcse, ennyire finom, ennyire zamatos dolog ez, és hát épít. Azt olvasok római levélben, hogy a szeretet épít, semmit nem rombol le, sem az egészséget, sem az életet, hanem éppen fordítva, felépít. Hát ez is láthatatlan módon terjed, a szeretet is, de az egész életünkre védettséget eredményezhet. Mégis olyan furcsa dolog, hogy sokan ettől félnek leginkább, a szeretettől. A szeretet megtapasztalásától és a szeretet átadásától. De milyen jó, hogy ti itt vagytok, gyermekek, mert hogy a mi Urunk, a Jézus Krisztus is gyermeki formában jött közénk, a szeretetet közénk hozva. És nektek meg milyen nagy lehetőségetek van, hogy igazán romlatlan módon élhetitek és terjeszthetitek ezt a szeretetet. Úgyhogy ti szabadok vagytok ennek a szeretetnek az átadására, terjesszétek otthon, az iskolátokban, a baráti körötökben, mindenhol, ezzel oltsuk be egymást, a szeretet erejével és valóságával. Hát legyen így, hogy ti magatok is ilyen kis egészségdoktorok legyetek a szeretet erejével a saját helyeiteken. Áldás, békesség! Az igehirdetése készelve énekeljük a 234. dicséretünk második versét, Jer világosság ragyog fel nekünk. Testvérek, Istennek azon igéjelmének alapján az ő evangéliumát hirdetni kívánom most előttetek, megírva találkatók a Prédikátorok könyvének 3. fejezetében, annak pedig az 1. versében, ahol ezt olvashatjuk, mindennek megszabott ideje van. Eddig az ige. Kedves testvérek, az esztendő vége felé akarva akaratlanul fontossá lesz számunkra az idő. Számos alkalom születik számunkra, hogy összegezzünk és értelmezni próbáljuk, mi történt eddig a mi évünkben. Mint látni fogjuk, talán az igehirdetésben remélhetőleg, Isten nélkül ez is mi hasznaság. Mi az idő, mi ez tulajdonképpen? Ez egy ilyen mesterséges határ. Az időt bizonyos egységekben mérjük, de ezek mesterséges egységek. Egy filozófus azt írta, hogy a tartalom, az idő és az örökkévalóság természetében valami nagy-nagy homályosság rejlik. Nem tudjuk biztosan ezeket a határokat. És Augustinus Ágoston sem tud többet, csak annyit, hát hogy mi is ez az idő. Ha senki nem kérdezi tőlem, mi az idő, akkor pontosan tudom. Ha valaki megkérdezi tőlem, akkor meg fogalmam sincs róla, de azért tudja, annyit tud, hogy az valami lelki minőség, ami mennyiségben is kifejeződik, mondjuk egy évben. De a mi kérdésünk is ez, hogy ez a mi évünk, és a mi időnk mennyi van belőle, hogy mire kapjuk, vajon ezt a mögöttünk lévő évet, vajon mire használtuk, milyen módon használtuk, mire adta nekünk az Isten, vajon jövőre kapunk-e még, mennyi jár nekünk, jár-e még nekünk, lesz-e még, és az milyen? Az, ami jár nekünk, az elégséges lesz-e, alkalmas, vagy csak kimért, kiváltképvaló, vagy kíméletlen? Az emberi gondolkodásban az uralkodó szemlélet az, hogy az idő az elmúlik. Ebből következik az, hogy sajnáljuk magunkat, az önsajnálat tud bennünket eltölteni. Ezzel szemben a bibliai szemléletben Isten vezérszava az, hogy eljön. Az idő eljön, mert hiszen az Úr jön hozzánk. Éppen ezért az idő az nem veszteség, hanem lehetőség, nem múlatni való idő, hanem megélni és elkérni való idő. Az időben ugyanis Isten siet elénk. Az idő az Úr eljöveteléből származik a keresztény ember számára, tehát semmiképpen sem sötétség, hanem a megvilágosító kegyelem. Hasznos éppen azért az, hogy ha egy ilyen nagyobb szakaszt lezárunk egy évet, akkor azt értékeljük ki, tanuljunk belőle, és utána netán a következő évre vonatkozó tanulságokat próbáljuk, ha máskor nem, most megtanulni. Ehhez segíthet a textusunk egy-két gondolattal. Először is avval, hogy a textusunk így kezdődik. Mindennek megszabott ideje van. Ki szabja meg ezt az időt, ami itt ugye passzívban áll, de hát ugye tudjuk, hogy ez az isteni passzívum mögötte mindig az Isten áll. Isten szabja meg azt az időt, mert övé az idő is. Ő ad belőle nekünk valamennyit, annyit, amennyit ő jónak lát. A teremtésben benne van a helye az időnek is, az idő megteremtésének, hiszen ő helyezi el az égi testeket is, amelynek után mi azt mérni vagyunk képesek. És nem csak, mint ahogyan a deisták gondolják, meglöki az óra iggáját, hanem egyben míri is a mi időnket, és megteremti annak tartalmát. Mindennek az időpontját, időtartamát is, beleértve az életünket is, ő méri ki. A 31. Zsoltárban mondja ezt Dávid, életem ideje kezedben van. Micsoda szép kép ez. Nem valahol távol, nem csak megteremti az időt, nem csak távolról figyeljem, kezében hordozza ezt az időt. Egyedül Isten tudja, hogy mikor, minek van az ideje a mi személyes életünkben, meg a történelemben is. A felelősségünk nekünk pedig az, hogy használjuk, és ne kihasználjuk, vagy elhasználjuk ezt az időt, éljünk, és ne visszaéljünk vele. Arra használjuk, amire adta ő, amire való. És aki nem így cselekszik, és ezt tudhatjuk a saját életünkben, azt hiszem, bőséges példákkal, az feltétlenül bajt okoz magának és másoknak. Aki munkahelyet cseverészik, aki az szükséges alvás helyett is dolgozik, aki a tanulás helyett mondjuk ábrándozik, vagy tévét néz, aki egy idő óta esedékes és kínálkozó beszélgetés elől belemenekül az újságolvasásba, vagy bármi másban, mennyi ismerős emberi szituáció, vagy aki az imádkozás helyett bármi másra akarja használni az idejét, az megszegényíti magát és másokat is. Ebből jönnek létre a mulasztások. Úgy múlik az idő, hogy azok mulasztások lesznek. És a mulasztásoknak sok következménye van, például, hogy ezektől idegesek leszünk, az idegességtől még jobban kapkodunk, pótolni próbáljuk, sok pót dologgal próbáljuk pótolni azt, amit nem lehet pótolni. Mert a legtöbb mulasztásunk azért pótolhatatlan, mert az arra kapott időt csak egyszer kaptuk meg. És az már elmúlt. A zsidó levélben olvashatjuk, hogy buzdítsuk egymást naponként, amíg tart a ma. Holnap a ma buzdítását már nem lehet elvégezni. Nem lehet utólag behozni. Hányszor hagyjuk így elfolyni az időt? 280. dicséretünkben hallhattuk ezt. Elfolyni az időt. Ha nem köszöntünk meg valamit akkor, amikor kellett és lehetett volna, ha nem kértünk bocsánatot akkor, amikor kellett és lehetett volna, azt már később szinte nem lehet pótolni. Éppen ezért a mulasztások a fölöslegesen elmúlt idő lavinákat hoz létre, és elkezdünk kapkodni. Elkezdjük kapkodni az időt. Aki kapkod, az mindig felszínessé válik, több hibát vét. Ez a kapkodás kártékonyan hat egyébként az egészségre is, az emberi kapcsolatainkra, a munkaminőségre és mindenre, ami az életünket jellemzi. A stressz ugyanis nem a cselekvésből, sőt még nem is a sok aktivitásból fakad, hanem a kapkodásból, a nem helyén tett cselekedetekből. Ez a kapkodás és ez a sietés jellemzi az életünket. A karácsonyi nagy újságokban legalább 10-szer olvashattunk ezekről a nagy témákról. Hogy sieti el az idejét ez a világ. És nem lesz ettől jobb ez a világ, hanem inkább talán felszínesebb, sőt adott esetben veszélyesebb is, és csak most egyre hadd emlékeztessek a klímacsúcsról, bizonyára többen figyelemmel kísérték ezeket a folyamatokat, amelyek a következő éveink, évtizedeink dolgait emberi oldalról alapvetően befolyásolni lesznek képesek. Az is egy elmulasztott idő volt. Felületesen mulatjuk az időt. Vagy teletömve mindenfélével. És bekövetkezhet az a tragédiája az emberi életnek, amit egy versben úgy fogalmaztak meg, hogy a lélek végül lerogy. Lélek nélkülivé lelketlenné válik az élet, lelketlenné válnak a kapcsolatok, és megszegényedetté. Nem Isten lelke, hanem a lerogyott emberi lélek fogja azt jellemezni, hogy a semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, mondja fantasztikus soraiban József Attila. És ennek az egyetlen oka az, hogy nem vesszük komolyan, hogy mindennek megszabott ideje van, mégpedig Isten által megszabott ideje. Mert mi a saját időnket megsokszorozni nem tudjuk, úgy vagyunk ezzel ugyanis, mint a bőröndel, amit akármekkora mindig teletömünk. Az idő is olyan, amit mi mindenfajta dologgal teletömünk. Bármennyi időnk is van, az mindig valamivel tele lesz. Mivel ha nem Isten idejében élünk, hanem a sajátunkban kapkodunk, akkor hívákat követünk el. Sőt, bűnöket is, nem is akármekkorákat, az ember, amikor maga kezébe veszi az időt, akkor még a születés idejét is meg akarja szabni. Meg akarja szabni, hogy mikor szülessen meg a gyermeke. Előbb vagy utóbb. Évekkel, vagy akár hónapokkal. Aztán meg akarja szabni egy idő után, és egyre nagyobb az igény erre a halálnak a dátumát is. Vagy meg akarja rövidíteni Istennek bizonyosan nem tetsző módon, vagy meg akarja növelni azt. És mégis milyen furcsa dolog, hogy van már mindenfajta gyors étkezde, gyors mosoda, mindenfajta gyors dolog, szolgáltatás körülöttünk, és mégis egyre kevesebb az időnk. Nagy anyáinknak, dédanyáinknak mindezek nem álltak rendelkezésre, és mégis volt idejük, valahogy ők ezt megteremtették. Egy szenvedélybeteg fiú, miután megtért, önvallomásában ezt mondta: pörögtem a megtérésem előtt, olyan voltam, most már látom utólag, mint az üresen egy helyben pörgő kerekű autó, nem haladtam, de égtek a gumik, égtelen hangot hallattam, tönkretettem az egészségemet, és szennyeztem a környezetemet. Hát ilyen a saját kezünkbe vett idő. Ez tehát az első figyelmeztetés ennek az igének a kapcsán: az idő mindig Istené. Ebből ad nekünk annyit, amennyire szükségünk van, és a kérdés az, hogy mire használjuk. A másik, amire figyeljünk fel, hogy ez a mondat, amit felolvastam, hogy Isten mindennek megszabta az idejét az életünkben, ez nem csak egy figyelmeztetés, hanem egy ígéret is. Ez a mondat nem csak rólunk szól, hanem róla is szól, vagy leginkább ő róla szól. Olyan értelemben ugyanis mindennek megszabott ideje van, hogy Isten bölcsen időzíti életünkben a különböző eseményeket, és hitünk szerint mindent a legjobbkor végez el. Ez még akkor is így van, hogyha hitünk mellé sokszor kételkedés is társul. De ezt hívjuk gondviselésnek. Milyen szép ez a fogalom, viseli a gondunkat. Az más kérdés, hogy az ember ezt a gyönyörű szót, a providencia szót milyen elképesztő módon ki tudja fordítani a saját önös érdekek mentén, gondoljunk csak biztosító vagy pénzkölcső társaságokra. Isten gyermekeivel nem történhet éppen ezért semmi sem véletlenül és esetlegesen, hanem Isten bölcs gondviselése időzít mindent. Isten a kegyelmét a számunkra rendelt időbe foglalja bele. És éppen ezért jó lenne, kedves testvérek, hogyha most, az utolsó vasárnapon, és az azt követő pár napban még arra használnánk ezt az időt, az adott időt, hogy visszatekintünk ilyen értelemben is erre a 365 napra. Felismernénk benne az a gondviselést, az Isten nyomokat, és tudnánk ő neki megköszönni azt is, ami a látásunk szerint nem volt abban jó. Mert ha erre képesek vagyunk, akkor ez alapozza meg a jövőre vonatkozó reménységünket is. És valóban, hogyha csak ennek az évnek az eseményeit végigvesszük, és kibontjuk belőle Isten gondviselését, akkor az bizony tele van. Akkor annak plérómája van, terítettsége van, betelt ideje van, de nem fölösleges dolgokkal, hanem áldással. Ő időzítette azokat az áldásokat, és a próbákat is, amelyek velünk történtek, amelyek fontosakká lettek, a találkozásokat, amelyek fontosakká lettek, az ige olvasásokat, amelyek fontosakká lettek. Lehet, hogy nem abban a pillanatban, de később, napokkal, adott hetekkel később, mégiscsak megvalósuló ígéretekké váltak. Mindez azt hirdeti, hogy Isten bölcsen időzíti az életünk eseményeit, mert végül is ő, egyedül ő tudja, hogy mikor minek a legalkalmasabb az ideje. Fenn ezért szeretném javasolni, hogy gondoljuk végig, ha lehet még ma, ha lehet itt, ha lehet otthon, ma ezt az esztendőt ilyen szempontból, és csodálkozzunk rá Isten jelenlétére abban. Ennek a gyakorlatnak persze akkor van értelme, ha mindenki a saját élete eseményein keresztül tekint rá a karácsonyi történetben, értünk testet öltött Isten kegyelmére. És a harmadik és a befejező gondolat: miért van akkor mégis az, hogy sokan azt mondják, hogy nincs időm, kevés az időm, kifutok az időmből, és így tovább? Meg az egyik oka az, hogy nem látjuk, hogy Isten mindenkinek folyamatosan ugyanannyi időt ad. Minden nap kapunk tőle mindnyájan 24 teljes órát. Mindenkinek mindig újra ugyanannyit ad ajándékba. Ezért értelmetlen az a beszéd, hogy nincs időm, kevés időm van, hiszen Isten megadja az időt. Amire nagyon akarjuk, arra mindig van időnk. Érdekes, akkor valószínűleg nem az időben van a hiba, hanem az idő beosztásban van. Bennünk, hogy mi nem Isten idejét használjuk. Éppen ezért el kell döntenünk, hogy mire használjuk, mire akarjuk, hogy legyen időnk, miért arra akarjuk, miért, minek a rovására akarjuk, hogy bizonyos dolgokra legyen időnk, mert hiszen mindenre nincsen időnk. Sehol nem találunk a Bibliában arra vonatkozó ígéretet, hogy Isten mindenre ad nekünk időt. A nekünk való időt ígéri nekünk. Arra ad időt, amivel ő bízott meg bennünket. Éppen ezért ne gondoljuk, hogy az időt ő elvenné, hanem éppen fordítva ő adja. Most persze a lehetőségek túlkínálatában élünk, és ezért mindenkinek nagyon nehéz eldönteni, hogy mire használja ezt az időt, ezért fel kell állítanunk egy rangsort. Mi az, amire feltétlenül kell, hogy legyen időnk, mi az, amire jó, hogyha van időnk, és mi az, amire feltétlenül nem kell, hogy legyen időnk. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amelyek nélkülözhetetlenek. Ilyen mindenképpen az, hogy valahogyan Istennel találkozzunk. Imádságban, igehirdetésben, gyülekezeti közösségben, a család közösségében. Vannak olyan dolgok, amelyek nagyon jók lennének, és milyen jó, hogyha megtörténik, de hogyha nem történik meg, mégsem baj. És vannak olyanok, amiknek biztosan nem kell megtörténni. Az evangéliumokból tudjuk, hogy Jézus nagyon elfoglalt ember volt. Nagyon sokat, ma úgy mondanánk, dolgozott. Bejárt az egész országot, tanított, lelki gondozott, gyógyított, és így tovább. Márknál olvassuk, hogy már enni sem volt idejük az egyik nap. Ő tudja, Jézus tudja, hogy mi a munka. És ha szabad ilyet mondani, akkor igazán megfogta a munka végét. De soha nem kapkodott, se onnan nem késett el, amikor a kegyelem ideje volt, mindig idejében jelen volt. A kegyelem idejében, Isten idejében érkezik. Miért? Azért, mert mindig az Atya időszámítása szerint élt. Valaki, aki tudja, hogy hány óra van az Atya óráján. Jézus ilyen volt, és azért vagyunk a tanítványai, hogy mi is ezt az órát kövessük. Ő oda néz, és ahhoz igazodik. És mondhat bárki bármit, ő akkor is ezt az órát fogja követni. Luther Mártonnak tulajdonítják azt a mondást, miszerint ma sok dolgom lesz, ezért ma reggel a szokásosnál is többet kell imádkoznom. Mi fordítva szoktuk, Isten igéje pedig erre bátorít bennünket. Ha nem így tesszük, akkor Isten idejéből csípünk le, vagy éppen azt csonkítjuk meg. Mert valóban, ha mindennek megszabott ideje van, akkor nem rohannunk kell, akkor nem a sebességet kell fokoznunk, hanem azt kell felismernünk lépésről lépésre, hogy most minek van a megszabadott ideje. És az idő, amit elvesztegetünk, nagyon tud hiányozni. Az megbosszulhatja magát. Az az idő, amit elvesztegetünk a párunktól, a gyermekeinktől, az öregeinktől, az bizony nagyon hiányzó idő. Amit pedig nekik ajándékozunk, az pedig gyümölcsöző idő. Isten nélkül rohanás, kapkodás, selejtek gyártása következik be. Istenre figyelve pedig ugyanabból az időből gyümölcs, gyümölcsérés származik. Tehát mi jellemezte ezt az évünket ebből a szempontból? Mit kell ma megbánnunk Isten előtt, mint bűnt, és miben változtathatunk? Hogy a következő évet, ha Isten engedi megérnünk, akkor másként, az ő akarata szerint, az ő időszámítása szerint használjuk fel. 280. dicséretünkben ezt olvashattuk. Engedd, hogy a múlt esztendőt, mint már vissza nem jövendőt, magamnak tükörül felvégyem, a jót benne kövessem, a rosszat pedig elkerülhessem. Hát Isten áldja az ő idejének megélését. komolyan vételét, ráhagyatkozásunkat és a ránk bízottak elvégzését. Ő adja, hogy az idő és a következő év is ne egyszerűen múlás legyen, főleg pedig ne múlatás, hanem közeledés ahhoz, aki az időnek is ura, hiszen ő már közeledik, sőt el is jött hozzánk. Így nem elfogy az idő, ami időnk, hanem betelik. Betelik kegyelemmel és áldással. Amen. Az igéhirdetésre válaszolva a 130. zsoltárunk 3.-4. énekét énekeljük. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ajándékozó Isten vagy. Köszönjük, hogy az idő is a Te kimondhatatlan ajándékod számunkra. Bocsáss meg, hogy sokszor elfeledjük, hogy az nem tárolható, és nem is tekerhető vissza. Éppen ezért szeretnénk mindig arra használni, amire Te adod. Bocsáss meg, ha ebben az évben nem mindig így volt ez. Köszönjük türelmedet, köszönjük, hogy még kész vagy napjainkhoz napokat adni. Tégy minket érzékenyi arra, hogy mi a Te jó, kedves és tökéletes akaratod, hogy e szerint használjuk fel minden percünket. Könyörülj rajtunk, hogy ne a rohanásunk fokozásával akarjunk eredményeket elérni, hanem a neked való engedelmeskedéssel. Tudjuk, hogy áldás csak azon van, ami Te tőled származik. Éppen ezért kérünk, Urunk, hogy vezess bennünket. Ebben a mi időnkben bármennyit is adtál neki, Te közelíts hozzánk. Legyen ez a mi időnk, és engedd, hogy legyen az általad alkalmasnak minősülő és betelt idő ez. Tégy bennünket engedelmessé, hogy azt tegyük, aminek a megszabott ideje van. Legyen a Te áldásod a jövő esztendőnkön is. És éppen ezért így kérjük, hogy ezt az időt, amit most sokan beszűkültnek és nehéznek éreznek, azt is áld meg. Erősítsd meg az elgyengülteket, és vigasztald meg a gyászolókat. Ezt az országot pedig emeld meg, és a Te időddel telítsd meg. Amen. Mi ezért így imádkozzunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. És akkor röviden még a hirdetéseket olvasom. Évzáró istentiszteletre 31-én, csütörtökön 18 órakor kerül sorra, majd pedig másnap, január 1-én újévi istentisztelet lesz itt a templomban. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vesperás már rögtön a másik napon, az év másik napján elkezdődik, a vesperások sorozata, a zsoltáros úrvacsorai előkészítő istentisztelet, tehát szombat 18 órakor, január 2-án. Harmadikán, vasárnap pedig 10 órakor szokásos rendszerint úrvacsorás istentiszteletre kerül sor. Hirdetjük, hogy a mai napon megkereszteltük Juhász Hunor Domonkos, Szabó Kata és Juhász Balázs gyermekét. Magam részéről is csak azt tudom kívánni, hogy Isten áldja meg a gyermeket, és a szüleit, rokonait, szeretteit egyaránt.
Kedves testvérek, először is, hogy köszönjük meg Topolánszki Ákos testvérünknek a mai szolgálatot, és ezzel együtt azt is, hogy a Ádám kört elvezetgette az elmúlt évben, és reméljük ez a jövőbe is majd számíthatunk. Ugyanígy a magam és a presbitérium nevébe is szeretném köszönteni Katár Balást és a babát, és reméljük, hogy azt a sok jó tulajdonságot, amit megtapasztaltunk tőlük az elmúlt években, azt majd a gyerek életébe is meglátjuk, és majd ő is ilyen pozitív hatásokkal lesz a gyülekezetünkre. A következő év második vasárnapja, január 10-e lesz a gyászolók istentisztelete. Kérjük, gondoljunk azokra, akiknek a elmúlt években volt, vagy elmúlt év folyamán volt veszteségük, vagy mostanában emlékeznek elhunyt szeretteikre, hogy jöjjenek el és vegyenek részt ezen a vigasztaló alkalmon. Továbbra is hirdetjük az adakozást a már felállított dombor, mire még hiányzik némi összeg. A jövő évi családos gyülekezeti táborunk előre láthatólag 2010. július végén lesz, erre már lehet jelentkezni, ott a kijárati persejek mellett vannak jelentkezési lapok, aki még nem vitt, az vigyen magával. Megjelent a karácsonyi hírlevél, abban sok-sok program és beszámoló van, és ugyanígy megjelent a 2010-es gyülekezeti naptár. Hát ahogy lenni szokott, most már egy jó néhány nyomdai hibát találtam benne, de hát legalább jövőre majd még jobb lehet. Kérem azokat, akik még nem vittek magukkal az ünnepek során, azok a családjuk számára vigyenek egy példányt, és aki második példányt akar, az pedig fizessen be 200 forintot az iratterjesztésbe. És az iratterjesztésre külön fölhívném a figyelmet, ahogy a prédikációban is szerepelt, a bibliaolvasó kalauz az tud segíteni a napi imádságainkba, illetve szeretném ajánlani azoknak a figyelmébe, akik mostanában kerültek ide, hogy van nekünk egy gyülekezet történetünk, és erre is lehet jelentkezni, illetve van egy dicsőítő CD-nk, ír, zene, írül, magyarul és angolul. A gyülekezeti foci is beindul ugye január 6-ától, tehát aki szeretne ebbe részt venni, az jelentkezzen Gyarmat Imrénél, aki ennek a főszervezője. És ne felejtkezzünk el arról, hogy a választói névjegyzéket is össze kell állítanunk, tehát a pénztárosi asztalnál van egy november 30-i állapot szerinti példány, amiben ugye azok szerepelnek, akik konfirmáltak, rendszeresen részt vesznek az istentiszteleten, és az úrvacsorával is élnek, illetve a gyülekezetet anyagilag támogatják, tehát az anyagi támogatást viszont csak úgy tudjuk ellenőrizni, hogyha ennek a nyomtatványokban is nyoma van. Kérjük, hogy a testvérek erre gondoljanak, nézzék meg ezt a listát, illetve akik újonnan csatlakoztak a gyülekezethez, azok töltsenek ki egy adatlapot, vagy legalábbis ellenőrizzék, hogy a nevük, címük, telefonszámuk az legyen rajta a befizetési nyomtatványon. Köszönöm szépen, és mindenkinek a presbitérium és magam nevébe is boldog új évet kívánok.
És Isten tiszteltünk zárásaképpen énekeljük a 367. dicséretünket, annak 4 versszakát, emeljük Jézushoz szemünk. Az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete és a Szent Léleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.